Milyen, van, hogy semmilyen.
Huszonhárom óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, ami minket meghatároz, az egyedi magyar kultúránkra, ami bennünket büszkévé, erőssé, álhatatossá, mindent eltűrővé tesz. Hangsúlyozta Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a Pesti Vigadóban, ahol Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral állami elismeréseket és szakmai művészeti díjakat adott át március 15-e alkalmából. Mi a kultúránkban nem magyarkodunk, hanem azáltal és abban vagyunk igazán magyarok, fogalmazott a miniszter. Köszönetet mondva a díjazottaknak kiemelte, fontos munkát végeztek el, válaszokat adtak arra a kérdésre, amely így szól, miért születtünk magyarnak. Azért, hogy büszkék lehessünk önökre és egy összetartó közösségbe tartozhassunk, mondta Hankó Balázs. A március 15-e alkalmából átadott díjakról szólva kiemelte, az akkori 12 pont előtti kérdés ma talán még időszerűbb. Mit kíván a magyar nemzet? A válasz nem változott, legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezek azok a keretek, amelyek között a lelkeket megemelhetjük és a tudást építhetjük, óva, védve nemzetünket. Kárpátaljától Székelyföldön és Erdélyen át, Felvidéktől Délvidékig. Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága, írta a Rákóczi Szövetség közleményében. A nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programja keretében 122 kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazik legalább egy ország határ átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni. Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen. A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezhessenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény és emlék, valamint személyes kapcsolat szülessen a diákok és a tanárok között. A diákutaztatási program 400 ezer forint értékű utazási keret támogatására bármely kárpát-medencei magyar középiskola pályázhatott. A pályázaton előnyt élveztek azok az iskolák, amelyek vállalták, hogy utazásuk alkalmával megemlékezést tartanak II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján. Újabb otthonstartos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. Panyi Miklós azt írta, hogy újabb 3400 otthonstartos lakásfejlesztésének gyorsított építési engedélyezési eljárása kezdődhet meg. A beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a megfizethető újépítésű lakáskínálat bővítéséhez, az építőipar serkentéséhez és több ezer új munkahely létrehozásához. A 9 beruházás 3000 budapesti és 400 debreceni lakás fejlesztését célozza. A gyorsított építési engedélyezési eljárásban nyerő projektek nagy része barnamezős területen található kisebb 250-400 lakásos fejlesztés, amelynek révén lepusztult városrészek újulhatnak meg. Mint jelezte, ezzel a több mint 3400 lakást magában foglaló 9 fejlesztéssel már 23-ra bővült az otthonstartos gyorsító pályára tett fejlesztések száma. Ezek a beruházások közel 16 ezer lakás megépítését célozzák országszerte, jelentős mértékben hozzájárulva a megfizethető lakáskínálat bővítéséhez, a lakásárak féken tartásához, a fiatal első lakásvásárlók helyzetbehozásához, az építőipar serkentéséhez és az eddig elhanyagolt városrészek megújításához. Tűzgyújtási tilalmat rendelt el Borsodabaúj, Zemplén és Heves vármegyére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságával egyeztetve. A szakemberek szerint a csapadékmentes időjárás miatt a gyúlékony erdei biomassa kiszáradt, a gyep területeken gyújtott tüzek gyorsan átterjedhetnek az erdőkre. Ezt jelzi, hogy a veszélyeztetett vármegyékben egyre több a tűzeset és egyre nagyobb terület ég le. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanok körüli erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében, továbbá a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken. Megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőfejet, zárt tűzterű sütő, főző és melegítő eszközöket lehet használni, belterületeken a zárt égésterű eszközök elektromos vagy gázgrill ajánlott. A nyitott égésterű szén vagy fatüzelés több száz méteres körzetben is tüzet okozhat. A közlemény szerint a tavaszi erdőtüzeket mindig emberi gondatlanság okozza. Terjedésüket ilyenkor az is segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki, az előző évről pedig nagy mennyiségű elszáradt, lágyszárú növényzet maradt hátra. Súlyosbítja a helyzetet a klímaváltozás is, mert emiatt hosszabbak a tűzveszélyes időszakok és intenzívebbek az erdőtüzek.
Az időjárásról.
Napos idő várható, általában kevés. A nyugati tájakon valamivel több felhővel, ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat. A déli délkeleti szelet élénk, néhol viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Hajnalban 0 plusz 8 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, a magasabban fekvő helyeken számíthatunk magasabb értékekre, míg északkeleten a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Might not be able to call the storms. Might not be able to make my giants fall. But good thing I'm not alone.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kisdobronyi Református Gyülekezet.
A Kisdobronyi Református Gyülekezet több mint 1100 főt számlált, tehát a falu lakosságának bőven több mint 90%-a ide tartozott, és ez a több mint 90% talán még ma is igaz, bár ez körülbelül 800 embert jelent ma. Az elmúlt 15 évnek a viszontagságos körülményeit nem kell taglalnom.
Kreatív írás és fotópályázat a Szapiencián.
Kevesen tudják, vagy kevesen tudatosítják, hogy a filmszakma mennyire sokféle szaktudású embert igényel, tehát hogy mennyire sokféle készséggel lehet aktívan, kreatívan részt venni a filmgyártásban.
A Tivadarfalvi Református Gyülekezet múltja és jelene.
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Bár a neve Kisdobrony, a település és a gyülekezet egyáltalán nem kicsi. A több mint 1000 református számláló közösség a kárpátaljai magyar református élet egyik jelentős gyülekezete. Története a reformáció koráig nyúlik vissza, az évszázadok során pedig templomépítés, megújulások és nehéz időszakok is formálták életét. A szovjet időszak korlátozásai, majd a rendszerváltás utáni újrakezdés, később a járvány és a háború is komoly kihívások elé állították a közösséget. Mindezek ellenére a gyülekezet ma is aktív. Lelki alkalmak, közösségi programok, valamint missziós és szeretetszolgálati tevékenységek határozzák meg mindennapjait. Hogyan alakult a Kisdobronyi Református Gyülekezet múltja, és milyen szolgálatok működnek ma a közösségben? Erről beszélgetünk Bernát Tamással, a Kisdobronyi és Tiszaágteleki Református Gyülekezetek lelkipásztorával. Aki kérdez, Birta Zoltán.
A Kisdobronyi Református Közösségről érdemes azt tudni, hogy bár a nevében benne van, hogy Kisdobrony, de valóságban nem egy kis településről beszélünk, és nem is egy kis gyülekezetről. Mit érdemes róluk tudni?
Valóban nem vagyunk kis település. Néhány évvel ezelőtt még több mint 1800 fő lakott, tartózkodott a településen. Közös közigazgatással van a szomszédos Dimicsővel. Dimicső egy néhány évtizeddel ezelőtt létrehozott, oda telepített ukrán falu, tehát közigazgatásilag Kisdobronyhoz tartozik, etnikailag viszont teljesen ukrán, pravoszláv, van egy nem túl nagy létszámú roma közösség. Ők magyarok, reformátusok, önálló gyülekezetet alkotnak.
Mit kell tudni a gyülekezetnek a létszámáról, méretéről?
A Kisdobrony református gyülekezet több mint 1100 főt számlált, tehát a falu lakosságának bőven több mint 90%-a ide tartozott, és ez a több mint 90% talán még ma is igaz, bár ez körülbelül 800 embert jelent ma. Az elmúlt 15 évnek a viszontagságos körülményeit nem kell taglalnom.
De ha megnézzük a számokat, elég jó szám ez, és az arány elég jól néz ki még mindig.
Igen. Tehát nyilván hálásak vagyunk minden egyes emberért. A korfánk, a demográfiánk az pontosan hasonló, mint a legtöbb kárpátaljai magyar településen. Azt hiszem, hogy az elvándorlás jobban érinti a magyar lakta lakosokat, mint Kárpátaljának a többi vidékét.
Ha beszélünk a gyülekezetről, akkor mit érdemes tudnunk a múltjáról? Milyen út vezetett idáig?
A Kisdobronyi gyülekezet reformáció korabeli gyülekezet. A feljegyzések szerint először a szomszédos Nagydobronyban volt önálló lelkész, aki kijárt havonta több alkalommal, mint Kisdobronyba és a szomszédos Tiszátelekre is. Ezek a települések alig néhány száz méternyire vannak egymástól. Külön érdekesség az, hogy Nagydobrony etnikailag egy palósz nyelvjárást őriz, és egészen biztos, hogy más ágról származik, mint a kisdobronyi településnek az őslakói, meg a nagydobronyi településnek az ősei. És az 1600-as évek elejétől viszont önálló lelkészi hivatal, parókiális terület működött Kisdobronyban, és az 1600-as évek közepétől már Tiszátelek is önálló gyülekezet, anyagyülekezet lett. Ezek óriási mérföldkövet jelentenek a falunak az életében. Tudjuk azt is a gyülekezetről, hogy a Rákóczi család adományozta mind a templomnak a telkét, mind a parókiának a telkét, mezőket és egész nagy erdőterületeket a gyülekezet számára. A Szovjetunió megalakulása mindezt elvette, államosította, és jó idő kellett, hogy elteljen, amikor 93-94-ben az addig sok mindenre használt parókiának a területét, épületét vissza tudta igényelni nagyon leromlott, elhasznált állapotban a gyülekezet.
Mára milyen gyülekezeti ingatlanok vannak, milyen gyülekezeti bázissal rendelkezik?
Örülünk annak, hogy mind a közel 200 éves templomot nagy részben fel tudtuk újítani, mind kívülről, mind belülről, és az utca másik oldalán lévő parókia az is felújításra került. A régi parókia épület közel 120 éves, megvannak az eredeti tervrajzok, közel méteres vályokfalakból épült föl ez az épület, és 2005-ben hozzá tudott kezdeni a gyülekezet egy új parókia építéséhez, ami 2010-ben be is fejeződött.
Ezek a fajta megmozdulások mennyire tudja összekovácsolni a közösséget? Akár a beregszászi református gyülekezetnek a templomának a felújítására gondolunk az első ilyen alkalom. Nagyon nagy kihívás volt, de egyrészt óriási katalizátor szerepet is adott, amelyben a közösség együtt tudott gondolkozni, együtt tudott dolgozni, együtt tudott szolgálni. Ezek a fajta felújítási munkátok hoztak ilyen jellegű gyümölcsöt?
Abszolút, abszolút. Teljesen egyetértek azzal, hogy erre szükség van, meg általában az a jó, hogyha a gyülekezeteket, a közösségeket ez megmozdítja. Tehát a parókiáról azt kell tudni, hogy a kolhoz iroda működött benne. És mivel fizikailag pontosan szemben van a templommal, az út túloldalán, innét figyelték meg azokat az embereket, akik járnak istentiszteletre. Egy nagyon szomorú esemény az, hogy egyszer a konfirmációt követően, ez a 60-as évek elején volt, gyülekezeti hagyományos konfirmációt követően másnap az iskola igazgatót, a helyi általános iskolának az igazgatóját leváltották, és valószínű, hogy egyéb szóbeli fegyelmezés is történt. Ennek lett egy olyan hatása, hogy 30 éven keresztül Kisdobronyban nem volt konfirmálás. Tehát sem otthon, sem házaknál, ez nagyon rányomta a bélyegét a hitéletre. De hála az Úrnak, Kisjenő lelkipásztor, ahogy erre volt lehetőség, 91 után ezeket a már nem gyermekkorú fiatalokat megkereste, volt felnőtt konfirmáció, 4-5 éven keresztül nagyon sokan, akik kimaradtak ebből a fajta tanulásból, nevelésből, vissza tudta csatlakozni, vagy be tudtak egyáltalán csatlakozni egy gyülekezet életébe. És nagyon sok minden más is működött a parókia épületében. Volt üzemanyagtankoló, volt műhely, szerelőműhely, itt volt a kolhoznak a gépparkja, teherautók, traktorok állomásoztak itt, nagyméretű garázsok voltak, és ez a talajt annyira elszennyezte, annyira elmocskolta, hogy sajnos egy nagyon pici gerészét tudjuk művelésre használni. Néhány gyümölcsfa az, ami nagy nehezen gyökeret vert. Tehát bárhol lenyomjuk az ásót, ott mindenhol vas, kábelek, szerszámok, alkatrészek és rengeteg-rengeteg kő.
Nagyon fontos gondolatkör, hogy azért a jelenben rengeteg szolgálatra van lehetőség. Ha csak az elmúlt évekre tekintünk vissza a háború, milyen változásokat hozott a gyülekezetben? Mik azok, amikért ma ennyi év után hálásak is lehetünk?
Senkinek nem jött jókor a háború, sem az azt megelőző COVID időszak. Isten kegyelméből 2010 és 2020 között a gyülekezet nagyon sok beruházást, felújítást tudott megvalósítani. A már említett templomfelújítás is az ezt megelőző években történt meg, és mi úgy szeretük volna 2020-as évet elkezdeni, hogy egy nagyobb háladó istentisztelettel. Viszont jött a COVID, és már a húsvét istentiszteletet sem tudtuk megtartani a templomban, ezek szomorú emlékek. Úgyhogy van is egy ilyen hiány a gyülekezetben. Minden éven azt szeretnénk, hogy végre most lesz annak az ideje, annak az alkalma, hogy nem csak már a megújított épületekért, a gyülekezetnek a megmozdulásáért, hanem magáért már a békéért is hálát adunk. Várni kell. Nem tudjuk, hogy meddig, reméljük már nem olyan sokat.
Ha az elmúlt évekre gondolunk, akkor milyen változások, újra szervezési dolgokat kellett beiktatni, akár gondolunk itt a diakóniának a megváltozására, milyen diakónia szolgálat jellemzi a kisdobronyi református gyülekezet életét?
Én 2010-ben lettem a gyülekezetnek a vezető lelkésze, és megfogalmazódott az első presbiteri gyűléseken, kirajzolódott előttünk, hogy mi az a kép, amire a gyülekezetet, az a Krisztus kép, amire a gyülekezetnek az életét szeretnénk felépíteni, szeretnénk formálni. És egyértelmű volt az, hogy Krisztus a fej, Krisztus a fő. És szerettük volna, hogyha mind a presbitériumnak a tagjai, mind a gyülekezet tagjai ebben a testben megtalálja mindenki a maga helyét. És kis csoportokon, presbiteri bibliórákon ez a kép eléggé átment. És mindenki kereste, vagy beazonosította azt, hogy milyen szolgálatra kész, képes, mi az, amit végez. És azt is látunk magunk előtt, hogy ennek a Krisztus testnek van két lába. Az egyik lába diakónia, a másik lába misszió. És az utóbbi években különösen a diakóniai ág az, ami előrelépni tudott, fejlődni tudott. Hogyha végig gondoljuk, akkor a diakóniának az egy sokkal szűkebb, nagyon fontos, de sokkal szűkebb és könnyebb területe, hogyha valamilyen egyszeri célra gyűjtünk, akár háztűzeset, vagy egy beteget támogatunk, vagy árvaházat, gyermekotthon támogatunk egyszeri gyűjtésekkel. Az volt a cél, hogy ne egyszeri alkalmak legyenek ezek, vagy évente néhányszor legyen egy-egy ilyen alkalom, hanem magában, a szeretett szolgálatban vegyünk részt rendszeresen. Legyen az jellemző a gyülekezetre, hogy a családtag a családtagot, az erősebb szomszéd a gyengébb szomszédot észreveszi. Ennek az egyik első eleme az volt, hogy felmértük a gyülekezet tagjai között az időseket. Úgyhogy már 2010-től a gyülekezetben ősszel, október tájékán, reformáció tájékán van olyan, hogy idősek napja. Ilyenkor külön meglátogatjuk őket egy-egy ajándékkal, ünnepi istentisztelettel, élelmiszercsomaggal próbáljuk őket segíteni, megajándékozni, felmérjük az igényeket, mi az, amire nem csak ilyenkor, hanem az év folyamán rendszeresen szükség van. Ez lehet egy eszköz, lehet egy járókeret például, vagy egyéb használati tárgy, valakinek gyógyszervásárlásban kell segíteni. Ez megmaradt, tehát már reméljük, hogy idén 16. éve lesz annak, hogy az idősek napját tudjuk tartani. És 2016-ban éppen 10 éve lesz ennek is, hogy az Ungi Egyházmegyében megindult a szeretett konyháknak, ennek a hálózatnak a kiépítése, a felépítése. Ebbe bele tudtunk mi is csatlakozni, és hála Istennek azóta is megvan. Tehát ha megtart bennünket a mi Urunk, akkor idén 10 éves lesz az, hogy hetente háromszor időseket, betegeket, rászorulókat meleg ebéddel, elsővel, másodikkal, és valamilyen salátával, savanyúsággal, gyümölcsel, desszerttel meg tudjuk ajándékozni. A háború kitörése egy olyan fordulópontot hozott ebben a szolgálatban, hogy összefogva a helyi falusi vezetéssel megpróbáltuk a főzést helyben megoldani. És a parókiának a konyhája ad ennek teret, ahová a gyülekezetnek, a falunak az asszonyai eljönnek, és hetente háromszor odaszánva az idejüket, az erejüket, sőt az otthon megtermelt zöldségfélét, húsfélét elkészítik az ebédet. És mind a kiszállításban is részt vesznek az asszonyok, de benn már a férfiak is, a presbitérium is, azok, akik életkoruknál vagy egyéb okoknál kifolyólag tudnak mozogni. Megvannak az emberek látogatva, van velük néhány szó váltva. Nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy működhet.
Ha olyan kérdést akarunk feltenni, hogy milyen erősségei vannak a kisdobronyi reformátusoknak, akkor mi az, amit egyébként kisdobronyi származással, egy kisdobronyi lelkésszel tud mondani?
Köszönöm a kérdést. Valóban én helyben születtem, és így lettem megválasztott lelkész. Ennek van egy külön története. Majd egyszer, amikor rólam lesz esetleg egy személyes beszélgetés, akkor elmondom ennek az előnyeit, hátrányait, vagy a történetét. Azt hiszem, hogy a legnagyobb erőssége a gyülekezetünknek az, hogy merünk beszélni a gyengeségeinkről. Tudjuk azt, hogy Isten kegyelme megújít, a kegyelem megbocsájt, nincs olyan gödör, amiből ne tudna az Isten segíteni, felemelni, nincs olyan távolság, ahonnét ne lenne képes hazavezetni, és ezért nagyon fontos az, hogy akarunk, merünk, próbálkozunk őszintén beszélni, hálát adva azért, ami megy, amiben megsegített az Isten, és feltedjük a hiányosságainkat, a gyarlóságainkat, amiben áldást kérünk. Nem minden közegben, nem minden közösségben lehet beszélni a gyengeségeinkről, a gyarlóságainkról, a bűneinkről, pedig enélkül nincs gyógyulás.
Beszéltünk a két lábról, a diakóniát, azt bemutattuk a hallgatóknak, a misszió, amely gyülekezet életében fontos, hogy ott legyen az egyik nagyon stabil lábként.
A misszióban elsősorban saját magunkra, a belmisszióra gondoltunk. A legaktívabb években ki tudtunk építeni egy olyan réteg alkalom hálót, nevezzük ez gyülekezeti hálónak, ez egy ismert elnevezés, amelyben valóban a helyben élők minden élethelyzetben meg voltak keresve, meg voltak látogatva. Hadd soroljam ezt föl, egészen a születéstől kezdve. A legtöbb család református, igényelték a gyermekkeresztséget. Keresztség előtt volt látogatás, amiben a szülőket felkészítettük magára a keresztelésre, elmondtuk a keresztségnek a jelentését, a jelentőségét. Keresztelő előtt a szülők látogatták a gyülekezetet, istenrészeti alkalmakat, akkor is, hogyha egyébként ez nem volt rá jellemző. Kértük, hogy ismerjék meg azt a szövetséget, ahová a gyermeküket is szeretnék bevinni, behozni. A keresztelőt követte az, hogy a gyülekezetnek két tagja, a feleségem és egy másik kedves hölgy meglátogatta az édesanyát, és úgy beszélgettek el vele, mint egy édesanyával, hiszen ők is gyakorló édesanyák. Emellett egészségügyi alkalmazottak és képesítésűek. És ez is egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a gyülekezettől egy apró ajándékot, egy biztatást kapva, arra nézve, hogy az anyuka ne elzárkózzon, elvonuljon most, mert a gyermeknevelés kivonja őt a gyülekezeti alkalmakból, megtalálni annak a lehetőségét, hogy minden mellett hogyan tud ebben részt venni. Óvodáskortól van hittem. Ezért nagyon hálásak vagyunk, amiért a kisdobronyi állami óvodában is beengedik a hitoktatókat, tehát 3 éves kortól már ez van a gyermekek számára. Covid előtti években évente 5 korosztályos tábort tudott a gyülekezet szervezni. Van, amit helyben, van, amit a ifjúsági szervezettel együttműködve, gyermekevangelizációs közösséggel együttműködve, tehát 10 éves kortól egészen felnőtt korig minden fiatal becsatlakozhatott akár egynapi kirándulásokra, találkozókra, csendes napokra, vagy pedig egy egész hetes elvonulásra. Volt házas alkalmunk, külön férfi kör, külön női alkalom. az idősek számára biblióra, ez heti rendszerességgel, az előbbi alkalmak is vagy heti, vagy havi rendszerességgel. A gyászolókat pedig szintén meglátogattam néhány nappal a temetés után, és gyászfeldolgozó kör az, ami tudott működni a gyülekezetben már több alkalommal. Hát ezek voltak azok az évek, amelyben a legaktívabbak tudtunk lenni. Mind a Covid, mind a háború ebből nagyon sokat elvett.
Ma, amikor nehéz éveket élünk és nehéz napokat élünk, mi az, ami a gyülekezet számára Kisdobronyban erőt, reményt ad? Hallottunk rengeteg-rengeteg tevékenységről, hallottunk nagyon nagy munkáról és nagyon nagy múltról. Ez a jelenben, ez mi az, ami ott tud lenni és össze tudja tartani az itthon maradottakat és erőt tud adni ahhoz, hogy a jövő reményében szolgáljanak, tegyenek és vegyenek.
Mi egy vidéki, egy falusi gyülekezet vagyunk, ahol nagyon fontos a cselekvés, az, hogy tudjunk tenni. Sőt, a munkának legyen valamilyen kézzelfogható eredménye. A diakóniai munkáról, a szeretetkonyháról, de ez nem csak ebben nyilvánul meg a diakóniai munka, már említettem néhány szót. A férfiakat rendszeresen várjuk valamilyen közös férfi tevékenységre. A mai napig van, amit építünk, van, amit bontunk. Ezek már nem olyan nagy és látványos dolgok, itt használati tárgyakról, kerti filagóriáról van szó, vagy egy közös disznóvágásról, de ezek is összehozzák az embereket, lehetőséget adnak a beszélgetésre, a feloldódásra, és az istentiszteleti alkalmak, azok pedig nyilván az elcsendesedésre. Tehát egyszerre imádkozva dolgoz, és dolgozva imádkoz. Próbálunk ennek teret adni.
Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldásra az életükre, munkájukra, a gyülekezetükre.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Az elmúlt percekben Bernát Tamással, a Kisdobronyi és Tiszaágteleki református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Egy film elkészítéséhez nagyon sokféle szakmájú, képességű, kreatív társra van szükség. A Sapientia EMT-je média tanszéke kreatív írás és fotópályázatot hirdet középiskolásoknak, amellyel felszeretnék hívni a fiatalok figyelmét arra, mi minden ötvöződik egy film elkészítése során. A pályázatról Blos Jáni Melinda tanszékvezetővel beszélgetett Pilbák Kincső.
A Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem média tanszéke kreatív írás és fotópályázatot hirdet középiskolásoknak. Mit tudhatunk erről a tanszékről, illetve hogyan kapcsolódik a pályázat témája a médiatanszékhez?
A médiatanszékhez igazából egy alapképzés és egy mesterképzés is kapcsolódik. Ez a pályázat elsősorban az alapképzésünk iránt érdeklődőket szeretné megszólítani. Ennek a neve filmművészet, fotoművészet, média. Ugyan a mindenféle bemutatóban, leírásban le van írva, hogy három szakirány működik ezen belül, tehát aki rendezés iránt érdeklődik, aki operatőri szakma iránt érdeklődik, vagy aki kommunikációban használatos műfajok, mint a reklám, vagy az animáció, tehát hogy ilyen műfajok iránt érdeklődik, az különböző szakirányokra jelentkezhet, de hogy ettől függetlenül szerintem kevesen tudják, vagy kevesen tudatosítják, hogy a filmszakma mennyire sokféle szaktudású embert igényel, tehát hogy mennyire sokféle készséggel lehet aktívan, kreatívan részt venni a filmgyártásban. És hát ezért gondoltuk, hogy ezzel a pályázattal egy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy a filmrendezői munkának mennyire fontos része az írás, és hogy valójában a képzésünk során is a forgatókönyvírás nagyon fontos és sokat gyakorlott dolog lesz a másod és a harmad éven a tanulmányok során. Tehát, hogy az, aki történeteket szeret kitalálni, akinek írói vénája van, az bátorítanánk, hogy esetleg képzelje el, hogy milyen lenne, hogyha ezeket a történeteket, a szereplőket, amiket kitalál, egy film számára írná meg. Tehát valami olyan audiovizuális mű számára, amely képekkel, színészi játékkal, térben jeleníti meg az ő elképzeléseit. És akkor ott van a fotográfia, amelyik önálló művészeti formaként is nagyon érdekes és vonzó lehet. Ugye manapság mindenki fotózik, és mindenki szembesül azzal, hogy előnyösebb vagy látványos vagy kifejező fotókat érdemes készíteni, mert ha csak ilyen self-brandingről, vagy ilyen saját arculatról is beszélünk a közösségi médiában, az is nagyon erősen fotó alapú. A filmek is nagyon szeretik viszont a fotós szemmel rendelkező embereket, ugyanis ez amiről korábban beszéltem, hogy nem csak a történeteket kell kitalálni, hanem meg kell álmodni azokat a képeket is, amelyekben bizonyos történetek lejátszódhatnak. Meg kell álmodni egy hangulatot, ami kifejezheti egy szereplőnek a lelki világát, és hát erre nagyon jó gyakorlat a fényképezés, hogy elképzelünk szereplőket térben, hangulatokat, atmoszférákat társítunk hozzá. Hát ezért találtunk ki egy olyan versenyt, amely ezt a két nagyon fontos, kiegészítő képességet, vagy ilyen tudást helyezi előtérbe, hogy hát ha vannak olyan felvételizni vágyók, olyan diákok, akik ráeszmélnek arra, hogy amit ők szeretnek csinálni, az a filmkészítés számára is hasznos lehet.
A verseny két fordulóból áll, a felhívásban is olvasható. Mire számíthatnak a diákok ezekben a fordulókban, illetve pontosan hogyan tudnak jelentkezni?
Jelentkezni egy űrlappal lehet, amely a Kolozsvári Kar weboldalán, a médiatanszék weboldalán és a különféle ilyen social media felületeken keresztül is elérhető. Ugye nyilván van egy ilyen felület, ahol a pályamunkát kell feltölteni. Hát azért kétfordulós, mert úgy gondoltuk, hogy ne csak egy ilyen passzív dolog legyen, hogy valamilyen láthatatlan, ismeretlen helyre a nagyon személyes írásokat, a nagyon sokat dédelgetett szövegeket, vagy a megmunkált fotósorozatot az idegenbe elküldik, hanem hogy legyen egy találkozási lehetőség is az oktatókkal, akik kitalálták ezt a pályázatot, és akik itt az egyetemi évek során tanítanak. Úgy képzeltük el, hogy az első fordulóban, március 14-éig fogadjuk azokat az érdeklődőket, akik megmutatnák nekünk az első fotós vagy kreatív írással kapcsolatos próbálkozásaikat, akik nagyon ilyen filmesen vagy nagyon kreatívnak bizonyulnak ebben az első körben, azok meg meghívót kapnak egy a második fordulóra, ahol a beküldött szövegeikről, illetve fotósorozataikról beszélgethetnek, konzultálhatnak az oktatóinkkal. Ez egyrészt egyféle ilyen visszacsatolás, egy visszajelzés is lenne, tanácsokat kapnának, hogy hogyan fejlesszék magukat további irányba, illetve egyfajta ilyen workshop is lenne, ahol egy újabb feladatot kapnak, egy második feladatot kapnak, ami aztán eldönti, hogy ki is fogja megnyerni ezt a pályázatot. Kicsit a tehetséggondozás, a filmes szakma különféle árnyalatairól való párbeszéd. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb célja a kreatív írás és fotópályázatunknak.
A tapasztalatszerzésen túl milyen jutalmakban részesülhetnek még a díjazottak?
Ha sikerül, a minden tervek szerint megy, akkor az első három díjazott mind az írás, mind a fotó területén valamilyen ajándékot is kap. Legelső díj, az első helyezettje az íráspályázatnak és az első helyezettje a fotópályázatnak pénzbeli jutalmat kap, a többiek könyvjutalmat fognak kapni, amelyek annak a szakiránynak specifikusak, tehát fotóval kapcsolatosak, vagy az írni szerető embernek érdekesek lehetnek. Ezen kívül a két szakirány, vagy a két tagozatnak a pódiumos helyezettjeit meghívjuk az egyetem nyílt napjára, és a nem kolozsváriakat például elszállásoljuk, és ellátjuk, hogy április 24-én az egyetem nyílt napon részt vehessenek, és ezen kívül pedig felvételi feladatai közül a portfólió próbán ajándék 10-est kapnak, hogyha valamikor úgy döntenek, hogy hozzánk jönnek felvételizni. Tehát könnyített felvételit is nyernek az első helyezettek.
Miről kell konkrétan írjanak, vagy fotót készítsenek a résztvevők?
A kreatív írás pályázat elhívásában három idézet jelenik meg, amelyek szépirodalmi művekből származnak, például napló részlet is van. Ezek úgy vannak elképzelve, hogy stimulálják képzeletét, valamilyen tágabb irányt nyitnak meg az írni szerető ember előtt, valamilyen szellemi játékot tesznek lehetővé. Egyébként azok, akik kitalálták ezeket a felvetéseket, ők maguk kis írók, az egyik kollégám nagyjátékfilmeknek a dramaturgiaként is szokott dolgozni, és a másik kollégám meg költő is, amellett, hogy a filmeket rendez. Például az egyik ilyen kedvenc idézetem az az irritáció témához kapcsolódik, ami úgy gondoltuk egy kicsit, hogy univerzális, akit irritál valami, és talán egy felnőtt kor küszöbén élő fiatalt más dolgok, vagy specifikusabb dolgok irritálják, mint más generációkat. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas történetek és egyedi történetek jöhetnek elő egy ilyen témából. Na, itt például egy Oscar Wilde idézet van felhagyva, ami így hangzik, hogy a tapétán meg én élet-halál harcban állunk egymással, egyikünknek mennie kell. Ezek ilyen nagyon frappáns mondatok, amelyek ugyanakkor nagyon-nagyon elgondolkodtatnak azon, hogy amikor valami ilyen nagyon elemi szinten zavart kelt bennünk, akkor hogyan döntjük el, hogy mi az, amit megtartunk, és mi az, amitől elmenekülünk. És akkor a fotópályázatunknál pedig minimum 6, maximum 8 darabból álló fotósorozattal lehet jelentkezni, amelyet a következő kulcsszavakra kell felépíteni. 3 kulcsszó van, a doboz, ez lehet egy nagyon rejtélyes tárgy is, de lehet, amivel különféle szürreális fantáziákat képzelhetünk el, hogy mi van egy dobozban, vagy hogy milyen világ nyílik meg egy dobozból, de lehet egy teljesen dokumentarista megközelítésben is gondolkodni fotókkal egy ilyen témáról, például egy kartondoboz szemszögéből a világ, egy nap. Egy nap a kartondoboz szemszögéből. Ezek mind ilyen nagyon, hát ilyen radikális, nem szokványos nézőpontok, amiből érdemes újra gondolni azt, ahogyan a hétköznapunkban látunk. Vagy a gyűjtők és a gyűjtemények egy olyan téma még, amelyik mindannyiunkhoz kapcsolódik, mindenkinek például a családjában van egy egy gyűjtemény megőrzésre szánt dolgok, a nosztalgiához kapcsolódó tárgyak, vagy egyszerűen hobbihoz kapcsolódó gyűjtemények, amelyek nagyon erősen hozzánk tartoznak, anélkül nem érezzük hiányt, élnénk meg, hogyha nem lenne ott a szekrényünkben valami. Ezért ez egy nagyon érdekes ablakot nyithat arra a világra, ahol ezek a gyűjtemények létrejönnek, embereket ismerhetünk meg, világ szemléleteket ismerhetünk meg azáltal, hogy valaki milyen tárgyakkal veszi körül magát. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon másfajta logika, mint a dobozzal, de hogy ugyanígy egy ilyen kihívás és sok kreativitást rejt magában.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A tivadarfalvi református gyülekezet múltjába és jelenébe tekinthetünk be Seres János református lelkipásztorral, aki nagy élménnyel mesél a 90-es évek nagy ébredéséről, arról a korszakról, amikor sokan tértek meg. Aki kérdez, Birta Zoltán.
A tivadarfalvai református gyülekezet közösségi gócpontja az adott régiónak nagyon sok éve már, nagyon sokféle megmozdulásban vannak jelen, és tényleg azt láthatjuk, hogy az intenzitása az éveken keresztül nagyon pozitív és nagyon áldott. Rengeteg gyümölcsöt is termett. Mit kell tudni a református gyülekezetnek a múltjáról, jelen pillanatbani állásáról?
Azzal szeretném kezdeni, hogy 1990-ben helyeztek ki Tivadarfalvára. Egy nagyon nehéz időszak volt. Amikor kihelyeztek, semmilyen épülete nem volt a gyülekezetnek. Azzal kellett kezdeni, hogy parókiát építünk. Aztán 92-ben Istennek legyen hála, sikerült beköltözni a parókiába. Aztán jöttek a komoly kihívások a rendszerváltás után. Nagyon sok lehetőséget kínáltak nekünk abban az időben. Az első ilyen komoly felkérés volt az egyházközlet részéről a misszióiskola indítása. Istennek legyen hála, két évfolyam volt, 94-től 98-ig, és ezek a fiatalok ott laktak velünk együtt a családban. Komoly kihívás volt, hiszen a gyermekeink ezekkel a misszionárusokkal együtt éltek valahol, egy nagy család voltunk. Aztán 95-ben, amikor megindult a Péterfalvi Református Liceum, ugye az iskolának nem volt kollégiumba. És ezekhez a misszionárusokhoz csatlakoztak még az iskola diákjai, hiszen nem volt kollégiumunk, és az iskola, Istennek legyen hála, beindult, úgyhogy kénytelenek voltunk az udvarban még egy másik lakást felépíteni, ahol étkezde, illetve hálószobák találhatók. Megmondom őszintén, egyetlen lelkipásztor sem dicsekedhet azzal, hogy annyi gyermeke lett volna, mint nekünk éveken keresztül. De így visszatekintve a megtett útra, én hálás vagyok Istennek azért, hogy ott lehettek ezek a diákok a mi családunkkal együtt, és adott Isten erőt ahhoz nekünk a feleségemmel együtt, hogy nagy szeretettel vállaljuk ezt a plusz kihívást. Nyilván ez sokszor éjszakába menő beszélgetésekkel járt együtt, lelki gondozással, áhítatokkal, de Istennek legyen hála, én nagyon hálás vagyok azért a gazdag múltért, amivel Isten megajándékozott bennünket abban az időben. Aztán majd 2006-ban épült fel az iskolának, a liceumnak a kollégiuma, a diákok átmentek a kollégiumba, és volt egy érdekes élményem, amikor reggel fölkelek, csend van. Délután, egész délután csend van. Este csend van. Félelmetes volt a csend. Annyira hozzászoktunk a gyerekeknek a lármájához, az ajához, a pörgéshez, hogy szinte félelmetes volt azt a csendet megszokni. De aztán tovább kellett menni. Istennek legyen hála, a rendszerváltás után visszatérve a gyülekezeti életre, nagyon komoly kihívás volt, hiszen 92-ig nem volt konfirmációoktatás, hitoktatás, nem volt lelki élete a gyülekezetnek, ugye tudjuk mindnyájan, hogy a lelki élet a templomra korlátozódott. Nem volt családlátogatás, biblióra, stb. És a rendszerváltás után Isten arra indított engem, hogy a felnőtteknek konfirmáció alkalmat szervezünk, hiszen ugye ezek a felnőttek 40, 30, 40, 50 évesek, a rendszerváltás előtt a Szovjetunióban nem konfirmáltak. És Isten arra indított, hogy ismerjék meg a hitvallásunkat. És nem csak megismerték ezeken a KT órákon a hitvallásunkat, hanem születtek átadott életek is. Tehát a nyilvános megvallása Jézus Krisztusba vetett hitüknek valóságosan megtörtént. Mert ugye ez a konfirmáció. Mi a konfirmáció? A konfirmáció a nyilvános vallástétel, nyilvános bizonyságtétel. És ők ezt vállalták a gyülekezet színe előtt. 120-an konfirmáltak, felnőttek. 3 évfolyamon keresztül, tehát nem egyszerre, 3 évfolyamon keresztül. Nagyon szép időszak volt ez. Aztán megindult a lelki élet. Ugye az átadott életekkel Isten megnyitotta a lelki szemeit ezeknek az embereknek, és Isten adott lelki munkát. Rádöbbentek arra, hogy mennyire fontos a diakónia. Elkezdtük a diakóniai munkát, diakóniai szolgálatot, és ezt megelőzte egy nagyon érdekes esemény. Ugye ahhoz, hogy a diakóniai szolgálatot végezzük, szükség van valamilyen anyagi háttérre. De honnan teremtsük elő? Én a presbitereket arra kértem, hogy a gyülekezet szükségletei mellett legyen egy másik persely, diakóniai persely a gyülekezetben, amiből tudunk szolgálni a gyülekezet rászorulói felé. És azt mondták akkor a presbiterek, hogy de valóban nehéz idők voltak, azt mondták akkor a presbiterek, hogy ők úgy gondolják, hogy ennek még nem jött el az ideje, mert alig van lehetőségünk arra, hogy a rezsiköltséget fedezzük, a szolgálattevők bérét kifizessük, és úgy gondolták, hogy erre most nincs lehetőség, várjunk még vele. Aztán én imádkozva meggyőztem a presbitereket arról, hogy tegyünk próbát, tegyük próbára az Istent, ő ezt megengedi. És kitettük a perseit, mondtam, hogy csak egy évre tegyük ki. És hogyha nem elég a keret a gyülekezet szükségleteire, akkor ezt a pénzt visszatesszük a gyülekezet szükségleteire. Eltelt az év, jött az évi beszámoló gyűlés, kiderült, hogy a gyülekezet szükségleteire a perselypénz a korábbi évhez képest megduplázódott. És a diakóniai perselyben pedig, hát akkor abban az időben ilyen 3000 dollárt egy év alatt összegyűlt. Mondták a presbiterek, hogy hát ők ezt nem értik. Aztán mondtam a presbitereknek, figyeljetek ide, ezt nem érteni kell, hanem ezt hinni kell, hogy Isten munkálkodott. És amikor meghirdettük a gyülekezetben, mindenki előre úgy jött a templomba, hogy készített mind a két persejbe pénzt. Úgyhogy nagyon nagy áldás kíséri. A mai napig, sőt, hadd mondjam azt el, hogy esperesi szolgálatom ideje alatt az egész megyében sikerült bevezetni a diakóniai munkát, illetve minden gyülekezetben, ha jönnek valamelyik gyülekezetébe Ugocsa megyének, akkor fognak találkozni ezekkel a diakóni persejekkel. Mert Istennek legyen hála, megértették a lelkipásztorok, hogy ennek erre milyen nagy szükség van, és nagyon nagy áldás kíséri az egész szolgálatot. Visszatérve még a gyülekezeti életre, 98-ban, illetve 2001-ben, ugye tudjuk azt, hogy a Tisza háton nagyon nagy árvíz volt.
Ha diakóniánál maradunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok esetben volt katalizátor hatása a térséget érintő árvíz, amely nagyon sok gyülekezetet érintett személy szerint.
Igen, valóban. Akkor az árvíz ide alatt, ugye 98-ban, illetve 2001-ben volt ez a Tisza háton ez a nagy árvíz. Ennek következtében nagyon sok lakás lakhatatlanná vált, illetve nagyon sok lakás összedőlt. És ott voltak az emberek az utcán, nem tudtak főzni, nem tudtak mihez nyúlni. És Isten akkor arra indított bennünket, hogy indítsuk el a diakóniai konyhát. És a környékbeli falvakba elkezdtünk főzni. Orgolányba, Feketeardóba, Hivadarfalván, Batáron, Bökénybe, Péterfalván, elkezdtünk főzni, és autóbusszal szállítottuk ki az embereknek, a rászoruló embereknek a kétfogásos ebédet. Az árvíz ugyan azóta nincs, de a diakóniai konyha azóta, Istennek legyen hála, működik. Ma, amikor itt beszélgetünk, 66 családnak főzünk kétfogásos ebédet a környékbeli gyülekezetekbe. Péterfalva, Tivadarfalva, Batár, Nevetlen falu, illetve Akli gyülekezeteibe. Úgyhogy Istennek legyen hála, az anyagiakat mindig Isten kirendeli, és rácsodálkozok mindig azon, hogy milyen gazdag Istenünk van nekünk. Milyen gazdag Istenünk van, aki gondoskodik a diakóniáról, gondoskodik a lelki munkáról Kárpátalja gyülekezeteibe. Mert ugye nem csak itt Tivadarfalván működik diakóni konyha, hanem számos gyülekezetben Kárpátalján működik diakóni konyha.
Fiatalság?
Én, Istennek legyen hála, egy olyan ébredési időben lettem lelkipásztor, amikor a rendszerváltás után a kommunizmus által kínált lehetőségek bezárult. És ott voltak a fiatalok, 92 után nem kaptak semmiféle szórakozást, táplálékot, semmit nem kaptak. És ekkor Isten felkészített bennünket arra, hogy kezdjük el az ifjúsági munkát Kárpátalján. 91-ben, még akkor ugye Kárpátalján nem lehetett táborokat tartani, 91-ben Zimányi József lelkipásztor felkérésére 400 diákot Kárpátaljáról sikerült összegyűjteni, és elvinni őket Tiszanagyfaluba. 400 diákot, egész Kárpátaljáról. Istennek legyen hála, nagyon szép munka indult el, ifjúsági munka indult el ezzel. Ezek a fiatalok, akik ott voltak ebben a táborban, újjászületve tértek haza. Nagyon sokan lettek ezekből a fiatalokból lelkipásztorok, hitoktatók. De ha nem is egyházi berkeken belül szolgálnak, már az is nagy dolog, hogyha ezek a fiatalok élőhitre jutnak, és lettek belőlük hívő édesanyák, hívő édesapák, akik hitben nevelik fel az elkövetkező nemzedéket. Tulajdonképpen mi most ezeknek az időknek az áldásaiból táplálkozunk. Mert nagyon sokan vannak házaspárok, akik hitben járnak, akik gyermekeiket hitben nevelik, és ezeket a gyermekeket aztán igyekeznek egyházi iskolába is beiratni, illetve Istennek legyen hála, négy református liceumban nagyon nagy lelki munka folyik az elkövetkező nemzedéknek a nevelésében, formálásában, tanításában. És Tivadarfalván, mivel ugye ott megvolt a bázis már, ki volt építve, ezért tavasszal két alkalommal, illetve ősszel két alkalommal továbbképző tanfolyamokat szerveztünk, alkalmakat szerveztünk a fiataloknak. Pénteken érkeztek, szombaton és vasárnap istentisztelettel tértek haza, tehát volt utógondozás. És ennek otthont adott a Tivadarfalván található egyrészt misszióiskolának a bázisa, másrészt pedig a gyülekezetnek a bázisa. Nagyon nagy áldás kísérte ezt a munkát, és én nagyon hálásan emlékezem vissza erre az időre. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
Az elmúlt percekben Seres Jánossal, a Tivadarfalvi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
All the chisels I've dulled, carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I've thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one.